Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit Apró Szentek emléknapján. Tematikus napunk első adásaként hallgassák meg Puskás Antal atya műsorát Apró Szentek ünnepéről.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal páros szerzetes vagyok. A mai napon elhangzott már többször az Apró Szentek neve. Ők azok, akik keresztség nélkül haltak meg, mégis a szentek között tiszteljük őket. Az egyház nem habozott Krisztus első vértanúinak nevezni őket, és már a 4. században, december 28-án, illetve 29-én meg is ülte ünnepüket, karácsony közvetlen közelében. Vértanúk, mert Krisztus miatt haltak meg. Nyelvükkel ugyan nem tudták őt még megvallani, az egyháznak az a bizonyossága viszont, hogy szentként tiszteli őket, mégis arra enged következtetni, hogy ehhez a titokzatos keresztséghez elég a szándék, amely Krisztushoz kapcsolja őket. Heródes esetében nyilván egy negatív szándék volt jelen. De a szülők esetében is, akik megkeresztelik gyermeküket, az ő feltett szándékuk, hogy keresztény módon nevelik majd a gyermeket, elég ahhoz, hogy megkapja a keresztséget. Noha a gyermek maga még nem képes megvallani Krisztust. Elég a szülők szándéka erre. Az elmúlt évtizedek során december 28-a összekapcsolódott az abortusz által megölt gyermekekkel is. Önkéntelenül felfedezzük a párhuzamot köztük és az apró szentek között. Betlehemben Heródes eszelős hatalomféltése vetett véget a gyermekek életének. Korunkban az abortusz oka többféle lehet, de itt is a félelem van mögötte. Lehet ez a megtört karrier miatti félelem, az elutasítás, a kirekesztés, a megbélyegzés miatti félelem, vagy éppen a beteg gyermek nevelése miatti félelem. A haláluk oka tehát gyakorlatilag ugyanaz a magzatoknál és a Heródes idejebeli apró szenteknél. Egy újszülött felborítja az addig fennálló rendet és a terveket. Az apró szenteket kifejezetten Krisztus miatt ölték meg. A magzatokat úgy, mint a megtestesült Isten fia képmásait. Ezért is bizonyos értelemben vértanúknak számítanak. Ha ebből indulunk ki, akkor kimondhatjuk, hogy minden olyan családban, ahol abortusz volt, van egy vértanú családtag. Mindaddig, amíg az anya és az apa szembe nem néz saját tettével, amíg meg nem bánja azt, az abortuszban meghalt gyermek gondolata gyötrő bűntudat forrása lesz. A kiengesztelődés után azonban egy talán nagyon is szoros kapcsolat alakul ki az anya, illetve a család és a meghalt gyermek között. Egy vértanú a mennyországban van. Így hát ez a gyermek közben jár, imádkozik a szüleiért. Igen hosszú lehet az út, amíg valaki eljut az abortusz okozta bűntudatból a teljes gyógyulásig. Egyénileg és kapcsolataiban is kemény évekig, akár évtizedekig tartó kálváriát jár meg az ember, amíg egyáltalán felismeri, hogy problémái az abortusszal függenek össze. Élő példája ennek Edina, akivel nemrég interjút készítettem, arról az útról, amit megtett, amíg eljutott a testi és lelki gyógyulásig. Bátran vállalta, hogy beszéljen erről a nagyvilág előtt, mert úgy gondolja, hiszi, hogy segíteni tud ezzel sokaknak, akik hozzá hasonlóan szenvednek. Fogadják szeretettel az Edinával készült beszélgetést.
Amikor te először találkoztál a kérdéssel, az abortusz kérdésével, hogy mind ami fölmerült, volt-e olyan, aki úgy beszélt arról annak idején neked, hogy bemutatott egy másik oldalát is?
Nem, abszolút nem. Nem, hát annak idején, amikor velem is ez így megtörtént 17 évesen, vagyis ez mellett döntöttünk, akkor teljesen, tehát tabu volt, szégyen volt, tehát abszolút nem beszélt róla senki. Mondjuk édesanyámmal nagyon jó volt a kapcsolatom, de azáltal, hogy így nem volt kérdés, hogy fiatal voltam, és nem volt mellettem a párom, és sőt, ő nem is tudott róla, ugye, itt, még az is el volt titkolva előle az akkori párom ellen, és, vagy előtt, és inkább csak egy ilyen jó nagy megalázottságot érzett az ember, szégyent, és a másik oldal nem volt felvetítve, nem, pedig anyukám is átesett rajta, és valószínűleg a nagyszüleim is, mert kérdeztem édesanyámat is, hogy annak idején, mert ugye erről beszéltünk, hogy generációkra vihettik akár mi is, meg ugye megkaphattuk az előző generációktól ezt a lelkisérülést, amit adunk tovább, vagy ahogy amennyire nem beszéltek róla, így beleesünk ebbe a bűnbe, vagy hibába mi is, hogy az orvosok által támogatva, hogy annyira mindennapos ez, hogy most megtartod, vagy nem tartod meg ezt a magzatot, nem volt feltüntetve a másik oldal egyáltalán. Én nem, végig se gondoltuk, nem is volt kérdés akkor, hogy, de nekem nem volt választási lehetőségem.
Tehát, hogyha most, ha ilyen helyzetbe kerülnél, vagy valaki, aki neked nagyon fontos, nehéz döntés elé kerül, hogy ott van mondjuk a rendelőben, akkor mi lenne az szerinted, ami segítene neki ahhoz, hogy a gyermek életének megtartása mellett döntsön?
Hát igazából volt is ilyen szituáció, amikor voltam a kórházba, számeséljem?
Persze.
Tehát, hogy amikor mentem az orvosomhoz, mert egy nagy betegségem vagyok túl, vagy már kifelé haladok bele, mindegy, elmentem az orvosomhoz, és vártam az orvost a rendelő előtt, és ott találkoztam egy hölgyel, aki odaült mellém, és kérdezte, hogy én miért vagyok ott, és utána én is visszakérdeztem, hogy ő miért, és ő közölte velem, hogy teljesen vadidegen volt, egy nagyon szimpatikus fiatal lány, és akkor ő közölte, hogy ő azért van, mert hogy ő abortusszal lesz, abortuszra jött, mert hogy neki van egy másfél éves kis gyermeke, és hogy hát nagyon korai, és hogy úgy döntöttek, hogy nem tartja meg, és akkor én akkor kezdtem elég imádkozni a pici magzatért, nem tudtam mondani semmit, mert akkor meg még jobban feljött bennem az én átélt régi fájdalmam, és egyszerűen nem is akartam szólni, mert nincs jogom arra, hogy én bárki élete fölött, más élete és döntései fölött, szabad akarata fölött ítélkezzek, úgyhogy én akkor elkezdtem a picit imádkozni, és erre a hölgy elkezdett tőlem kérdezgetni dolgokat, ami a félelmeivel kapcsolatban volt, hogy de hogy én mit gondolok, hogy nekem van két gyermekem, és hogy én mit gondolok, hogy nem túl korai a két kicsik, így megkérdeztem tőle, hogy és mitől fél, tehát hogy miért nem szeretné megtartani, vagy a férjem mit szól hozzá, és akkor ott kialakult, láttam rajta, hogy iszonyatosan bizonytalan, tehát hogy hiába jött a abortuszra, még nála nem volt 100%-osan eldöntve, szerintem eldöntötte, de talán senki nem volt, aki megkérdezte ezeket tőle, vagy elmondja azt, hogy nem kell tőle félni, mert lehet, hogy pici lesz köztük a korkülönbség, de utána meg sokkal könnyebb lesz, és még fiatal anyuka lesz, és elmondta azokat a félelmeit, amire én kértem a Szent Lelket és a Jóistent, hogy segítsen válaszokat adni, és így mindenre adtam neki választ, ami akkor feljött benne, kérdések és félelmek, és akkor tudom, hogy amikor így elbúcsúztunk, majd behívták, akkor mondta, hogy nem is biztos, hogy elveteti a picit, és ez akkor ajándék volt, mert akkor éreztem, hogy így tudom, hogy ez imának hatalmas ereje van, de az, hogy a pici babákért egy kis pici rózsafűzért egy tizedet mondtam el addig, amíg őt vártam, és hogy mekkora hatása lehet, hogyha az emberek csak odafigyelnek, vagy egyáltalán egyszer egy-egy félelemre válaszolnának, vagy választ kapnának, vagy a félelmeikre akár, vagy pedig megvilágítva azt, hogy milyen következményei lehetnek annak, hogyha már azáltal, aki, mint akár én is, aki átestem ezen annak idején az abortuszon, és sok más nő is.
Nekem, amit mondtál, az egyszerre két dolgot erősít meg, az, hogy együtt kell legyen a magzatokért és az anyákért való imádság egyik oldalon, másrészt pedig az a jelenlét, hogy tudjanak kérdezni.
Igen.
Most, hogy ez hogyan valósul?
Nem mernek a nők, hiszen én azt gondolom, hogy nem is mernek a nők. Nem tudom, hogy én ott mit sugároztam, mondjuk velem elég közvetlenek szoktuk lenni az emberek, valószínűleg azért, mert én is az vagyok. de én azt gondolom, hogy ez az a téma, amiről nem minden, tehát nem mernek beszélni a nők. Tehát családon belül főleg nem, mert esetleg a férjével eldöntik. Előző generációból olyan tapasztalatokat hoztak meg, a mai világ is azt sugallja, hogy tehát nincsenek tudatában a nők szerintem annak, hogy mekkora sérüléseket okozhat egy abortusz hosszú távon, akár ránk, akár a kapcsolatainkat, a házasságunkat nézve, akár a gyermekeinkkel való kapcsolat, mert nekem is a Rahel szőlőskertjénél derült ki azt, hogy nekem visszamenőleg az abortusz okozta azt a mindennapos problémát, amire már tényleg annyira régóta kerestem a válaszokat a 17 meg a 7 éves gyermekemmel kapcsolatban, hogy én azt gondoltam, hogy jó anya vagyok, és megtettem mindent, és mégis volt egy csomó olyan kérdés bennem, hogy miért nem áramlik úgy a szeretet, ahogy kellene, és nem értettem a választ, és mindenki, akinél áramlott, arról mesélt, hogy ez mennyire jó, és hogy mennyire sokszorodódik, és hogy nálam miért nem, és a Rahel szőlőskertjénél a kurzuson, vagy a gyógyító kurzuson derült ki, hogy igazából az egészet az abortusz okozta.
De úgy érted, hogy egy érzelmileg lezártál a
teljesen blokkolt, teljesen. És én akkor éreztem, amikor a harmadik napon voltunk túl, és úgy elengedtük a magzatokat, tehát hogy meg...
A Rahel szőlőskertjénél gyakorlatilag a harmadik napja.
Igen. Már akkor, amikor itt voltam a nővéreknél, májusban a kurzuson, a Mária Magdolna kurzuson gyógyító hétvégén, akkor már valamilyen szinten oldódott a blokk, és én nem is értettem, hogy nekem miért mondja a nővér, hogy én menjek tovább, más, és szerintem már jól vagyok, úgy gondoltam, hogy megoldottuk, amit meg kellett, és nekem hatalmas fordulat volt a Rahel szőlőskertje, tehát ott nem csak az, hogy rájöttem arra, hogy mi volt a blokk, hanem azáltal, hogy én ott voltam, és végigcsináltam azt a háromnapos kurzust, ott oldódott a blokk, és olyan szinten oldódott, hogy egyszerűen már ahogy hazamentem, az az érzés, amit régen éreztem egy ember iránt, most így minden kifelé áramlott, tehát így, és mai napig is ezt érzem, hogy így áramlik.
Ez mindig ott volt benned?
Ott volt bennem, csak le volt blokkolva, tehát hol ennek csöpögött egy kis szeretet, hol annak, de úgy éreztem, mindig úgy éreztem, és mindig azt szeretem volna adni, hogy mindenkinek adjam a szeretetet, de nem volt elég, mert hogy valószínűleg saját magam is büntettem azzal, hogy szerethetném őket, amikor annak idején.
Aha. Tehát sokkal többet veszel az abortusz, mint egyszerűen csak egy gyermek életét.
Sokkal elveszi többet, az egész életet.
Az anyának az életét is lebénítja ezek szerint.
Teljesen.
Későbbi családjára
is. És pont erről beszéltünk, hogy annyira jó egyébként már, hogy ennek tudatában vagyok, hogy ugye nekem is van egy kislányom, és tényleg ő kicsi, még 7 éves, de... És amikor a kurzusnak vége lett, akkor én ezt mondtam, és az érzés volt bennem, hogy én ezt mindenkinek el szeretném mondani, akit érint, mert itt szinte minden nőt, vagy minden második nőt érint.
Hogy látod a Rahel szőlőskertjén, mi volt az a mozzanat, vagy melyik mozzanata volt az, ami neked segített átlendülni?
Hát sok pont volt. Hát a gyermekek megkeresztelése és elengedése, és a gyakorlatok, minden gyakorlat szerintem így annyira jó volt, így minden gyakorlat, tehát egyet sem lehetett volna kihagyni, mert szerintem annyira egymásra épült. Én az elején, amikor elkezdtük az első napon, akkor is úgy éreztem még, ahogy oda mentem, hogy itt vagyok, mert biztos itt kell lennem, és hogy nekem nincs is mit gyógyulni, hogy én nem fogok sírni, és nincs, ami gyógyulja a lelkemben, anyukám tett ugyanezt, és tényleg, tehát ahogy a gyakorlatokon mentünk végig, egyik gyakorlat a másik után, Isten megbocsátása, tehát az, hogy Isten mindenkinek megbocsát. Tehát, hogyha lerakjuk a Jóisten elé a bűneinket, és átadjuk neki, és megpróbálunk Isten szeretet által élni, akkor nincs jogunk saját magunkat büntetni, mert ez egy önbüntetés egyébként, amit utána mi végzünk a mindennapokban. Igen, és egy tudatalatti önbüntetés, mert legalábbis nálam az volt, mert...
Mondanál-e példát, hogy mivel büntetted magad?
Hát ez a szeretetlenség, ez nagyon keményen ott volt. Tehát, hogy egyszerűen ez a blokk, ami lezárta a szeretet áramlását, ez szinte ennek tudható be, vagy akár annak, amikor ugye én 17 éves voltam, amikor az első két abortuszom volt, és az első abortuszom volt, és el kellett titkolni mindenkitől, mindenki előtt, egy hatalmas szégyen volt, egy állarcot kellett felvennem, hogy semmit nem láthatott rajtam senki, mert a nagymamám már otthon vált, és hogy teljesen mosolygó arccal haza kellett érkezni, mintha egy élelmiszer volt, lettünk volna bevásárolni, és mintha semmi sem történt volna, és én például egész életemben keresztül azt, hogy miért volt mindig az az érzésem, ez a másoknak, ez a folyamatosan 17 éves koromtól kezd ez a másoknak megfelelni akarás, és semmi önelfogadásom nem volt, és mindig bántottam minden miatt magam, akár külső, akár tudás, bármi legyen az, tehát hogy mindig, és kirakatban meg mindig egy ilyen nagyon szép, tökéletes állarcot mutattam 23 évig a kozmetikus szakmában, és nap
23
éven keresztül. És én most éreztem egyébként, ezt is éreztem a Ráhelyszörvös kertjénél, hogy így leraktam az állarcot, tehát, és leraktam a barogámat, tehát hogy jött egy ilyen sugallat, hogy ez vagyok én, és hogy nincs mit szégyelni, és hogy igenis az embernek be kell vállalni úgy magát a hibáival, a döntéseivel együtt, mert ha megtaláljuk a betegség forrását, csak akkor lehet gyógyítani Isten által.
Van-e különbség, nyilván, hogy van különbség, de hogy hogyan tekintesz a gyermekre, aki az abortuszban meghalt, illetve mind a kettőre? Hogyan tekintesz rájuk most, és hogyan tekintettél rájuk előtte, a lelki gyakorlat, illetve a gyógyulásod előtt?
Mert a gyógyulás előtt nagyon csúnyáját mondani, nem akartam róla tudomást venni. Ez is egy ilyen, szerintem egy ilyen az abortusznak egy ilyen mellékterméke, hogy én szerintem nem is emlékeztem az egészre. Tehát annyira elnyomtam mélyen magamban, hogy a Ráhelyszörvös kerti kurzuson jöttek elő, hogy mi volt, hogy volt szinte nap, emlékszem az időjárásra, vagy csütött a nap, amikor mentünk haza, tehát egy nagyon-nagyon sok minden előjött, iszonyatosan milyen elnyomtam magamban hosszú-hosszú évekig, és nem akartam róla tudomást venni. Ennek ellenére mindig előjött, tehát hogy időnként előjött, sőt, hát nem időnként, mert ugye született két egészséges gyermekem, és hát amikor rájuk néztem, akkor azért nem volt olyan pillanat, amikor ne jutott volna eszembe azt, hogy lehetne nekem másik gyermekem is, és hogy hány éves lenne, és csak az ember próbálta elnyomni magában, és nem gondolni rá. Ilyen mély fájdalmak, sérülések, amik testi tüneteket is okozhattak, akár nálam ugye a betegség által, sőt.
Ja. Tehát, hogy a hallgatók tudják, én tudom róla, de hogy volt egy rákbetegséged, amiből meggyógyultál, tünetmentes vagy.
Igen.
Tehát, hogy többször említetted ezt a betegséget.
Hát igen.
Tud, látod, hogy ez is összefügg valamilyen szinten az abortusszal?
Én biztos vagyok benne, hogy igen, mert kerestem mindent. Tehát amikor megtudtam, ez tavaly december, 14-én derült ki, hogy petefészek daganatom van, és ugye, hát ezt mindenki ezt köztudott, hogy nagyon sokan mondják, hogy a testi betegségeknek lelki eredetű tünete van. És akkor ugye a nőknél általában ez a mellpetefészek. És úgy kerestem a válaszokat rá, hogy miért, ez az első, hogy miért pont én, hát mindenki felteszi ezeket a kérdéseket, mikor én azt gondoltam, hogy normálisan élek, és hogy teljesen jó, 10 éve boldog házasságban élek a férjemmel, kiegyensúlyozott családunk van, nagyon jó szüleim, nagyon aranyosak, és együttműködik a család így szimbiózusban, és nem értettem, hogy miért történt ez velem, és hogy kerestem rá a választ, és nem is azért, hogy csak kíváncsiságból, hanem én úgy gondoltam, és hogy elhatároztam, és nem volt más opció, és mondtam, hogy a Jóisten, ha van célja velem, akkor segíteni fog, és szeretném tudni azt, hogy miért, az miért szeretném tudni, hogy ne forduljon elő többször, és hogy a lelki eredetét, hogy mégis mi, és akkor itt májusban a kurzuson, amikor voltam a nővéreknél, akkor derült fény arra, hogy az abortusz jött fel nálam hosszú-hosszú évek elnyomott évek után az abortusz, mint fájdalom, és már ott elkezdték ugye a nővérek, és a kurzuson elkezdődött a gyógyulásom, és azután a következő CT eredményemre már akkor azt mondták 3 hónap után az orvosok, hogy csodával határos módon gyógyulok, és hogy ezt nem is értik. Soha nem tudják, hogy mit csinálok, de csináljam továbbra is így. És aztán, hát itt nagyon-nagyon hosszú folyamat, és rengeteg összetevője van, tehát én azért itt kijöttem a nővérekhez. Megtaláltam mélyen a Jóistent, és rengeteget imádkoztam hozzá, hogy és rábíztam magam, hogy legyen az ő akarata szerint, és elfogadtam volna ezt az oldalt, és azt az oldalt is, mert 100%-ig rábíztam magam, és már most nem is magamért imádkoznék, hanem már tudom, hogy az miatt, hogy másokan tudjak segíteni, és hát ugye most augusztus végén minden eredményem teljesen negatív lett.
Istennek legyen hálam.
Istennek hálam, hogy most jövő héten megyek újabb kontrollra. De hát mindegy is, tehát éppen mondtam is, hogy teljesen mindegy. Tehát hogy én biztos vagyok benne, hogy az abortusz okozta, a blokk sérülés okozta ezt az elnyomott testi fájdalmat, igen, meg is betegséget.
Igazából, amikor így láttalak ebben a folyamatban, a gyógyulás, testi-lelki gyógyulás folyamatában, a legfeltűnőbb számomra az volt, hogy nagyon szabad vagy. Tehát, hogy nem törekszel valamit elérni, a gyógyulást kitéve célul magad elé, hanem Isten van előtted, és ezzel a szabadsággal tekintesz magadra. Ez az, azt hiszem, ez az alap, amire tényleg épülhet az igazi gyógyulás. Visszatérve még az előző kérdésemre, hogyan tekintesz most a gyermekedre, aki már a mennyben van, vagy akik már a mennyben vannak?
Hát csináltam otthon egy kis oltárt, még a májusi kurzus után, és minden nap gyújtok értük gyertyát, és gyerekeim is tudják. A kislányom is kérdezte, hogy anya, mi ez a sok gyertya, mert nekem igazából 2 abortuszom volt, és ugye 3, egy volt egyik elterhességem, aminél a bébik, tehát hogy nem maradtak meg a magzatok, még a kis Zsófi kislányom előtt, úgyhogy nekem 5 pici kis angyalkám van fönt a Jóistennél. Úgyhogy mi 5 kis gyertyát szoktunk gyújtani értük. És a kislányom kérdezte, hogy mi ez a sok gyertya, és akkor elmondtam neki is, hogy ők a testvéreid, és ugye minek utána itt is, és a Szőlőskertjénél a kurzuson is megkereszteltük őket, most már nevük is van. És fel is van rakva a falra, hogy mindig lássuk, és mindig emlékeztünk rájuk, úgyhogy mi minden nap imádkozom, és olyan, mintha köztünk lennének, csak ők már föntről imádkoznak értünk. Mm-hmm. És a kislányom mondta, hogy olyan jó lenne, ha itt lennének, és mondtam neki, hogy majd fönt találkozol velük, csak hát ahhoz itt nekünk dolgozni kell a Földön azért, hogy mi is oda juthassunk hozzájuk, mert hogy ők biztos, hogy a Jóistennél vannak.
Hát gyakorlatilag sokan számolnak be arról, hogy sőt, már gyónni is jártak.
Igen.
Évek során többször is meggyónták az abortuszt.
És
de nem érezték azt a
felszabadítást. Nem, mert saját magunkat büntetjük vele még utána is. Tehát, hogy tudjuk, hogy az Isten, jó Isten, meg egy bízunk benne, és te tudjuk, hiszünk.
Hát ő megbocsátott, tudjuk, de hogy mi magunknak nem.
Mondjuk nekem volt egy, én nem tudom, hogy ez milyen érzés volt, amikor májusban voltam most itt a kurzuson, és nem tudom, hogy mondhatom már nevét, a nővér imádkozott, értem, volt egy az esti ima, és akkor ugye a gyerekek, nekem feljött az abortusz, és a gyerekeket ugye megkereszteltük, és átadtuk a Jóistennek. Én ott láttam a Jóistent, tehát én láttam az arcát, és láttam, hogy nem volt olyan konkrét arca, de azt láttam, hogy nem haragszik rám, és mosolyog, és megbocsájtott, és azt a megbocsájtó Istent láttam, és láttam a gyerekeket is, hogy ők sem haragszanak, és bennem akkor tudatosult először, hogy nincs jogom haragudni magamra, de mégis kevés volt, tehát nem volt kevés, csak egy elindulási pont volt ez. És a Szőlőskertjénél pedig teljesen csúcsosodott ez az érzés.
Ezt tudni kell, hogy Magyarországon 2 ilyen lelki gyakorlat típus van, ami nagyjából hasonló. egyik a rán szőlőskertje, amit már itt többször is említettünk, és a Ne félj, nem ítélek el című, ami ugyancsak évente többször indul el, mert érdemes ezeket felkeresni. A rán szőlőskertje legközelebb majd áprilisban lesz. A weboldal, ahol megtalálják, a ránszőlőskertje.hu. Visszatérve még a mi beszélgetésünkre, a legelején mutattad a bal csuklódon, ha jól láttam, egy rózsafüzér van, egy tizedes rózsafüzér. Igen. Ez véletlenül egy tized, vagy hogy kapcsolódik ez a te gyermekeidhez?
Jaj, tényleg erre nem is gondolom. Nem, de azóta használom, van úgy, hogy használom, mert vettem egy ilyen kis rózsafűzér karkötőt, és ezt azért csináltattam magamnak, mondjuk mindig van a táskámban egy rózsafűzér, amit magammal viszek, és hogyha kell, de hát azt ugye az ember nem veheti mindig elő, mert mindig olyan szituációban, sok pont, amikor a kórházban voltam, akkor ezt magamnak csináltattam, egy hölgy készítette, egyébként kis kereszt van rajta. És ugye ez speciálisan azért, mert ugye egy tized rózsafűzér, és amikor a kórházban voltam, és találkoztam ezzel a hölgyel, akkor ezt így csak annyi, hogy ezt így leveszem, és így annélkül, hogy bárki is látná, vagy bárki előtt felvállalom, bármilyen mikor tudom használni, és tudok vele imádkozni.
Ezt még egyszer így ráerősítenék, amit az elején mondtál, nekem annyira szépen összefoglalja azt, hogy tehát szükséges az ima ezekért az anyákért, a gyermekekért, és ugyanakkor valamiféle jelenlét, aki meghallgatja őket. Te ezt most egy személyben képviselted, Jóisten gondviselése folytán, hogy ott voltál.
Az imákkal rengeteget lehet segíteni, igen. És a lelki adoptálás is.
Akartam is kérdezni, hogy ismered?
Persze, igen. Igen, most már 164. napnál tartok.
Na!
És minden nap imádkozom egy piciért, akit a Jóisten tudja csak, hogy majd hova fog kerülni, de én tudom azt, hogy meghiszem azt, hogy az imámmal őt életben fogom tartani, egy olyan családban esetleg, ahol felmerülhet azt, hogy most megtartsák, vagy nem tartsák meg, ne tartsák meg, és meg a félelmekkel küzdenek a nők, hogy akár egészséges, vagy egy kis sérült, egy kicsit sérült magzat. Éppen a múltkor találkoztam egy hölgyel, és annyira megdöbbentett a története, amikor, mert hogy mennyire fontosak az imák, hogy neki azt mondták annak idején, hogy ne tartsa meg a gyermekeket, az ikreket. Mert nem lesznek egészséges babák, és mindenki lebeszélte őt a babákról, az orvosok, a nővérek, és mindenki, és ő imádkozott, és ő hitt abban, hogy neki már pedig egészségesek lesznek, és minden eredmény, és minden azt mutatta, hogy nem. És egészséges nagy gyermekei vannak azóta.
Ezek óriási tanúságok.
Igen.
Tehát, hogy Isten teremtő Isten. Igen. Tehát, hogy számára nem akadály, hogy valami.
Igen, és döbbenet belegondolni, hogy sokszor én nem akarom felülírni az orvosoknak a véleményét és a diagnózisait, de nagyon-nagyon furcsa az, hogy nem is tudom, hogy furcsa, nem jó szó ez a furcsa, csak inkább az, hogy döbbenet, így a múltkor ezen gondolkoztam, hogy mi van akkor ebben az esetben is ugye ennél a hölgynél, hogy ez, hogy egy orvos is tud hibázni, egy orvos is mondhat egy hibás diagnózist, és mi van akkor, amikor egy egészséges magzatot adhat el egy nő? És honnan tudja, hogy ő nem lett volna egészséges gyermek?
Hát gondolom, még nagyobb a bűntudat, hogyha ez kiderülne.
Igen.
De nyilván, hogy akkor is, ha beteg, akkor is az orvosnak nem az első kötelessége, hogy rögtön az abortuszt javasolja.
Igen, már egyébként én azt gondolkoztam, hogy annyira jó lenne, hogyha akár így, akár a nővérek, akár védőnőknél elterjedne ezt, hogy nem csak azt az abortusszal kapcsolatban, amikor el kell menni egy hölgynek bizottság elé, és akkor ott szembesülsz az, hogy elekérni oda papírt, és ezt fogják veled csinálni, hogy olyan jó lenne, hogy ott lenne egy ember, vagy lehetne egy ember, aki a másik oldalt is képviselni. És tehetnének fel azok a nők ott a bizonytalanságban, mert senki nem szívesen megy egy ilyen helyre. Én is tudom, hogy tele voltam félelmekkel, és biztos vagyok benne, hogy minden nő az utolsó pillanatban valaki azt mondaná és megrázná a kezét. Igen. Vagy nem minden nő, de sok nő, ha ott megráznák a kezét, és azt mondanák, hogy te figyelj, ne csináld, mert ez meg ez, meg ez lehet a következménye, akkor nem biztos, hogy ő belemenne, csak nincs ott senki.
Igen, ez a magány, ez a kiszolgáltatottság, szerintem ez teljesen behatárolja, hogy most hogy fog dönteni.
És olyan érdekes, mert egyik oldalról ott a magány, mert aki benne van, az nem beszél róla, a másik oldalról meg az abortusz egy annyira, annyira mindennapos dolog, aminek nem szabad magának lennie. Tehát amikor én is így beszélek róla, akkor nem látom a nőben azt a fajta döbbenetet, hogy, hogy úristen, hogy abortusz, és hogy ki merted mondani azt, hogy abortusz, és hogy te abortuszon átestél, tehát hogy nincs bennük megvetés, hát igazából teljesen mindegy, hogy lenne vagy sem. De szerintem a nők sokkal jobban félnek az előítéletektől, mint amennyit kapnának utána, hogyha ha felvállalnak, ha már megtörtént, és segítséget kérnének, vagy... vagy elmennének egy olyan helyre, ahol segítséget kaphatnak a gyógyulásukban.
Biztos vagyok benne, hogy az, hogy itt beszélünk róla, és hogy hallhatják a te tanúságtételedet a hallgatók, az már önmagában egy olyan, olyan szabadságot ad, hogy ő maga is fölvállalhatja azt, hogy szüksége van gyógyulásra, tehát hogy nem fogják ők elítélni. Ugye ez alapvető a rám szőlőskertje lelki gyakorlatnál is, hogy, hogy ítéletmentes.
Tehát teljesen,
akik,
igen.
Akik oda jönnek, ők eleve számíthatnak arra, hogy ott nem erkölcsi prédikációkat fognak hallani az abortuszról, hanem igen. A személy az, aki a központban van.
Hát nincs ítélkezés. És olyan jó volt látni, hogy ahogy megérkeztünk az első nap, és utána, amikor így mindenki elbúcsúzott, hogy mindenki mosolyogva, és egy kicsit gyógyultan távozott mindenki, lepakolva azokat a fájdalmakat.
Nyilván az még egy hosszabb folyamat, amíg az ember teljesen
meggyógyul. Igen. Biztosan, meg hát ez is teljesen egyéni mindenkinek, mert azért van, akinek ez már nagyon-nagyon hosszú évre, mint nálam is ugyan nagyon-nagyon régen történt. Annál, akinek ez egy friss dolog, és nem olyan régen esett át abortuszon, és nagy Isten még szerette volna, és a picit ott sokkal nehezebb, tehát mindenkinél egyéni. Igen.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad most ezt a beszélgetést, és igazán bátor vagy.
Köszönöm.
Kívánom számodra, meg az egész családod számára az, hogy ebben a szabadságban, amit nálad először megláttam, az egyre növekedjen.
Igen, hogy lássák. Hatalmas szabadságot ad. Tehát az, amikor az ember szembenéz a bűneivel, lerakja a bűneit, vagy az, és ugye itt van az abortusz is közt, és amikor így felmeri vállalni, és hát persze utána el tud indulni a gyógyulás útján, ez egy akkora szabadságot ad. Az, amiről én annak idején hosszú évekig még a férjemnek sem álltam, csak így percegetve beszélni róla, hogy felhozni, hogy beszéljünk már erről, de hát ő meg szegény nem mert beszélni róla, mert hogy nekem a második házasságom mostani férjem, és hogy szerettem volna neki elmondani, csak hogy mondjam el, és amikor az ember felvállalja azt, amitől a legjobban fél, mert hát ugye a félelmek nem jó oldaltól jönnek, akkor egy hatalmas szabadságot kap, érzelmileg hatalmas blokkokat old.
Hát köztetek, a férjed is köztet is most.
És igen.
És megváltozott a kapcsolat, lehet ezt mondani?
Nekünk nagyon jó kapcsolatunk volt, viszont tehát mindenki irányában változott. Édesanyám még is észrevették, most a kurzus óta is, meg a májusi kurzus óta is észrevették, és igazából aki a legjobban, tehát jót mindenki pozitívan állt hozzá, és van egy nagy 17 éves kamasz fiam, aki abszolút elutasító most sajnos mindennel szemben, vagy mindennel kapcsolatban, és hát rajta lehet a legjobban látni a változást. Ő mindig mondja, hogy ő nem akar semmiről tudni, ő csak egyszerűen élvezi azt, hogy én annyira megváltoztam, hogy ő ez elején volt egy vasárnapi elvéd, amikor el is írta magát, hogy ő nem hiszi el, hogy én ilyen lettem. És hetekig csak ilyen kétkedve fogadta, hogy most ez komoly, és hogy meddig tart, és aztán, amikor így elteltek hetek, akkor utána így egyszer tudom, hogy sírva fakadt, és mondta, hogy te sírsz, és mondta, igen, örömében, mert hogy most már úgy elhiszi, és hogy a mindennapi kapcsolatunk, tehát annyira jó kapcsolatom lett a nagy kamasz fiammal, ahogy tud áramolni a szeretet, és merem én is neki adni a szeretetet, tehát már most igazából ez a blokk oldódott, hogy nem mertem adni neki a szeretetet, és boldogan, hogy 17 éves fiam is, ez elmondhatatlan. Hát én ezen évek óta küzdöttem ezzel, hogy ezzel a problémával, hogy nem tudtam úgy szeretni, ahogy a lelkemből szeretném, az eszem tudta, de a lelkem valami miatt úgy éreztem, mintha le lett volna blokkolva, láncolva, és most áramlik, és ő a legjobb tükör, mert boldog kamasz. Tényleg.
Nagy csodák történtek veled benned.
Nagyon, igen.
Köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt a történetet. Istenem.
Puskás Antal atya műsora hangzott el apró szentek ünnepéről. Tematikus napunk adása 2 órától folytatódik. Mária Rádió. Szeretetből.